Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok, én Réthei Balázs vagyok, ez pedig ismételten a Tribune Podcast. Most egy picit más vizekre fogunk evezni, hiszen az életmód sorozatunkat fogjuk folytatni, és mindenre pedig Almási Kitti klinikai szakpszichológus lesz a vendégünk. Azonban még mielőtt belevágunk ebbe a beszélgetésbe, hadd buzdítsak mindenkit, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek meg, illetve az Instagramon és a TikTokon is megtalálhattok, valamint egy újdonság, amit mindenképpen ajánlanék mindenkinek, elindult a csatornatagságunk itt a YouTube-on, illetve a Discordon is fenn vagyunk, úgyhogy most már egy ilyen kis közösséget tudunk építeni, amihez mindenképpen csatlakozzatok. Most pedig nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Almási Kitti.
Köszönöm szépen a meghívást.
És akkor nagyjából vágjunk is bele, ugye nem véletlen mondtam itt az adás előtt is, hogy szerintem azért egy viszonylag nagy fába vágom a fejszémet azzal, hogy így a pszichés egészségről fogunk beszélgetni. Nyilvánvalóan egy kicsit az általánosságoktól szépen nagyítani fogunk folyamatosan így a társadalomra, először utána a családra és utána az egyénre. Majd megpróbálom kihúzni belőle, hogy tulajdonképpen mi a boldogság kulcsa.
Ez tényleg nagyfa.
De azt mondtad, hálás vendégem leszel, úgyhogy...
Igyekszem.
Minden esetre kezdjünk is azzal, hogy tulajdonképpen mit nevezünk pszichés egészségnek, milyen hozzávalók kellenek ahhoz, hogy mindez létrejöjjön és megvalósuljon az ember életében.
Ez azért egy elég folyékony fogalom nyilvánvalóan. Bizonyára találunk jónak tűnő definíciókat. Én leginkább ahhoz kötöm a pszichés egészséget, hogy a különböző hullámvölgyeket egy megfelelő mederbe, megfelelő időn belül vissza tudjuk terelni. Tehát magyarul nem az a pszichés egészség, ha valakinek nincsenek érzelmi megélései, hullámzásai, kétségbeesései, frusztrációi, ha nincs haragja, ha nincsenek olyan fajta lehetetlen helyzetei, ami miatt néha kilátástalanságot él meg, mert ezek még mind a normalitásba esnek bele. Az a probléma, hogyha ez tartósan megakadályozza az illetőt abban, hogy vigye az életét. Egyébként majdnem mindig ehhez kötjük, hogy igazán nagy baj van-e, hogy tartósan, azaz heteken át, mondjuk gátol-e ez abban, hogy végezd a munkát, koncentrálni tudj, aludni tudj, enni tudj, kapcsolatot legyél képes tartani a számodra fontos személyekkel, megakadályozza abban, hogy örömet élj meg számodra fontos dolgokban. Tehát, hogy ha ez tényleg tartósan kibillent, akkor mondjuk azt mondhatjuk, hogy ez a harmónia, ez megszűnt. Tehát ez valamiért így fölborult, és akkor általában kell valamilyen segítség, hogy most szakember vagy nem szakember, az az esetektől függ. De egyébként meg azt gondolom, hogy az egyéb hullámzásoknak, viharoknak a reális elviselése számomra a harmónia. Tehát tényleg nem az, hogy megússzuk ezeket, nem az, hogy ezek nem jelennek meg, hanem pont, hogy megjelennek, de a realitás szintjén tudjuk ezeket kezelni, azaz lehet sírni, lehet kiborulni, lehet dühösnek lenni, de nem lépünk át egy határt, és viszonylag rövid időn belül visszacsillapodik az az adott helyzet. Tehát, hogy nyilván mindenki mondjuk föl tud háborodni valamin, ki kell magából. De utána kiventilálja, megbeszéli, és másnap már átgondolja, hogy mondjuk az helyes volt, vagy nem, ha úgy érzi, hogy butaságot csinált, tud bocsánatot kérni, vagy valamiért tenni az illető érdekében, vagy a kapcsolatuk érdekében. Tehát így értem a normalitást, hogy egy ilyen stabilitáshoz való visszatérés mindig megvan.
Tehát igazából nem a sterilitás szükséges a pszichés egészséghez, hanem a helyes kezelés, és ezeknek a folyamatoknak a helyes lebonyolítása az emberben.
Sőt, bizonyos értelemben azt gondolom, hogy nehéz úgy harmóniáról beszélni, hogyha valamilyen színes hullámverés ebben nincsen. Uh-huh. Tehát, hogy nyilván, ahogy egy párkapcsolatnál is sokan mondják, hogy egy idő után, most nem az, hogy a veszekedés, mert azt nyilván nem feltétlen hiányolják az emberek, de ha semmivel kapcsolatban nem alakul ki jó értelmű vita, véleménykülönbözés, vagy nem jelenik meg a másik véleménye, mindig csak egyetértés van, uh-huh. az ugyanúgy problémákat szülhet, mert egyszerűen azt érezzük, hogy nincs tornáztatva uh-huh. a lelkünk, vagy mentálisan nem vagyunk egy ilyen pörgésben, hanem így belepunnyadunk valamibe, tehát ez legalább ugyanúgy problémát jelent, ahhoz, hogy olyan egészségesen, rugalmasan megéljünk helyzeteket, vagy például az, hogy küzdünk valamiért, és erőfeszítést kell tenni, és abban megélünk nehéz pillanatokat, ez vezet oda, hogy utána meg tudjuk veregetni a vállunkat, hogy valami nagyszerű dolgot végrehajtottunk. Tehát inkább ez a nagyon kényelmes mozgástér az, ami hosszú távon például visszaüthet, és ezért mondom azt, hogy a harmóniához nagyon jó néha kitérni ebből a zónából, megtapasztalni az erőnket, tapasztalatokat gyűjteni, tényleg árnyaltabbá válni, és aztán utána vinni tovább az életünket.
Nyilvánvalóan alapvetően azt ugye minden nézőnknek és neked is tudnod kell, hogy alapvetően ugye egy sportcsatorna vagyunk, de azért kezdtünk bele az életmód sorozatunkba, hogy egy picit tudjunk adni akár tömegeknek ilyen szempontból, hogy a sporton keresztül egy kicsit megmutassuk az átlag embereknek is, és a civil embereknek is, hogy mit jelent az, hogy kiegyensúlyozott életet élni, és fel tudjuk dolgozni akár a bukásokat, akár a sikereket, akár a nehézségeket, és ezért beszélünk most erről tulajdonképpen. Hogyha azt mondod, hogy tulajdonképpen nem a sterilitás kell úgymond a sikerhez, így pszichésen, hanem a helyes kezelés. Te mit tapasztalsz, hogy a társadalmunk, az emberek milyen szinten állnak ezzel, mennyire tapasztalható ez az egyensúly, akár rossz metódusok mennyire vannak berögződve?
Ha már az egyensúlyt említjük, akkor fontos még egy aspektust így kiemelni így a harmóniával kapcsolatban. Például az, hogy az életem mekkora százalékban szól másokról vagy magamról. Ez például egy nagyon fontos egyensúlyi kérdés, aminek sok köze van a harmóniához, tehát rengeteg ember belecsúszik abba, hogy feláldozza magát, az idejét, az életét a munkahelyének, a gyerekeinek, a családjának, bármely tagjának, tehát alig marad ideje saját magára. Most ezt a sport kapcsán merném megemlíteni, tehát hogy nyilván, amikor megnézzük, hogy mi nem fér bele a napba, akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy a legtöbb embernek például saját maga nem fér bele. Ha az általános állapotokat nézem, akkor például ott lehet látni az elcsúszást, hogy a stresszkezelés az milyen, hogy mit tekintünk annak, hogy mire fordítjuk az energiánkat. Tehát a realitás érzéket ezt egyébként azért használom gyakran, nem mint általános fogalom, hanem valóban szemléleti kérdésként, mert nyilván a testi-lelki egészségünk az nagyon hozzájárul, hogy hogyan tekintünk a világra, hogyan érzékeljük azt, és milyen magyarázatokat rendelünk hozzá. Ugye én nagyon hiszek a szemléletmódban, tehát abban, hogyha abban van egy realitás érzék, akkor például kevésbé vagyunk hajlamosak átcsúszni a katasztrofizálásba, ugye itt a szorongásos zavarok csoportjára gondolok, pánikbetegekre, ott mindig az értelmezéssel, címkézéssel, a helyzet értékelésével is van egy elcsúszás, azaz túl nagy jelentőséget tulajdonítunk dolgoknak, akár az eredményeinknek, akár egy vizsgának, ugye nézzünk meg egy érettségizőt, azt hiszi, hogy az egész életem most kudarcba fulladt, hogyha nem sikerül, tehát hogy túl lihegünk így helyzeteket, vagy a munkahelyét értékeli túl valaki, retteg attól, mert belebetegszik inkább a munkába, mert azt hiszi, ha kirúgnánk egyszer, akkor véget érne, vagy a párkapcsolattal vagyunk így, vagy másoknak a visszajelzésével, és ugye én ezzel nagyon sokat foglalkozom, hogy rengeteg embert látok, aki nagyszerű lenne, tele van tehetséggel, csodálatos gondolatokkal, lehetőségekkel, de nem meri megmutatni magát, annyira retteg attól, hogy mások milyen véleményt formálnak majd róla, akár online felületen milyen kommenteket, visszajelzéseket kap, és azt érzi, hogy nem bírná ezt elviselni. Amikor valaki azt érzi, hogy nem bírná elviselni bármit, akkor nagyon sok esetben egy katasztrofizálásról beszélünk, egyszerűen túlértékeljük ezeket a veszélyeket, amik körülvesznek, és általában alulértékeljük magunkat. Szóval ez a kettő nagyon hozzájárul ehhez, hogy mennyire vagyunk harmóniában magunkkal és a világgal, hogy hogyan tekintünk dolgokra, ugye arra gondolok, hogy milyen magyarázó keretbe rakjuk azokat, mi miről szól, minek mekkora a jelentősége. Az eldöntő, hogy mire fogok figyelni, és amire figyelni fogok, azt meg felerősítem. Tehát, hogyha a félelem erős bennem, akkor a félelemre okot adó ingereket fogom észrevenni, és az egyre jobban bezár, és mondjuk óvatosságra int.
Minek köszönhető mindez szerinted? Az, hogy ebbe a spirálba nagyon sokan beleesnek, és ebből nem tudnak kijönni. Lehet ez egy rossz berögződés, vagy maga a presszió, ami tulajdonképpen az élet adta a körülmények között folyamatosan éri az embert?
Az, hogy mások véleménye fontos, az ősidőktől fogva így van. Valójában az emberek nagyon kötötték a túlélés esélyét ahhoz, hogy másokkal jobban legyenek, mert egyedül nem tudtak volna túlélni. És ezt aztán így volt akkor is, amikor már falun éltek az emberek. Tehát, hogy mindig fontos volt, hogy a közösség az ne vessen ki magából. Tehát emiatt azért ez nem egy új keletű dolog, hogy igyekszünk jó benyomást kelteni, vagy emberek bizonyos csoportjával tartani a kapcsolatot, mert az tényleg hozzájárul ahhoz, hogy megálljuk a helyünket az életben. Amitől ez most túlfutott, az leginkább az online felületek, az internetnek a hatása szerintem, vagy ez biztos, hogy hozzájárul, mert arra azért ilyen gyorsan nem lehet fölkészülni, hogy ott egyidejűleg több száz, több ezer ember láthat, minősíthet valamit. Tehát én is pont most gondolkodtam, hogy én 10 éve iratkoztam fel a Facebookra. Tehát azért ezek rövid idők ahhoz, hogy hozzászokjon az ember, hogy igen, akkor bármi kinyilvánít, megmutat magából, gondolataiból. Én mondjuk nagyon sokat magamból, én nem egy-egy gondolatot, tehát én csak szakmai célokra használom ezeket a felületeket, de aki így tovább megy, és most nem kell ahhoz, hogy ismert emberről beszéljünk, hát tudjuk, hogy valaki szegény kitesz egy receptet, és szétszedik érte, hogy ez baromira nem úgy kell. Tehát, hogy nem készül föl arra lelkileg, hogy mi érheti őt. Tehát inkább ezt mondom, hogy ez egy sokkoló dolog egyidejűleg, mert a hétköznapi ember ez nincs hozzászokva, hát azért nem úgy járkálunk az utcán, hogy egy színpadon állunk, ahol több ezer ember néz, és online térben meg ez van. És ezért nagyon óvatosnak kell ezzel lenni. Hát nyilván nem véletlen, hogy a kamaszokat, gyerekeket, fiatalokat érintően mennyi szomorú hírrel találkozunk, hogy nem bírják ugye a nyomást, a kritikát, az elutasítást.
Hogyha már arról beszélünk, hogy rohanó világ, újdonságok a 21. században és fiatalok, akkor egy kicsit beszéljünk a generációkról. Szerinted van különbség abban, hogy egyébként nyilván van, de hogy gyakorlatilag hogyan éli meg a mai körülményeket és a mai adottságokat egy idősebb és egy fiatalabb, illetve nyilván az lenne a kérdés, hogy nehezebb fiatalként szerinted ma megállni és pszichés egészséget tartani, vagy tulajdonképpen melyik generáció van nagyobb bajban?
Hát olyan kiváló generációkutatók vannak, hogy mindenképpen azt mondanám, hogy ez az ő asztaluk, én ebben nem vagyok azért annyira kompetens. Arról tudok beszámolni, hogy a különböző cégeknél előadást tartva, ugye mindig ehhez az információhoz jutok, hogy ez az egyik kedvelt téma, hogy valahogy erről beszéljenek, ezzel kapcsolatban dolgozzanak ott a csapaton, hogy összhangba kerüljenek a különböző generációk. Ez a kinek nehezebb, ez olyan nehéz kérdés, mondom, lehet, hogy az ebben szakértő kollégák mást mondanának erre. Én mindig azt gondolom, hogy ez olvasat kérdése. Tehát valamilyen szempontból természetesen a fiatal generációnak sokkal nehezebb. Éppen én is egy podcastot készítettem egy kollégával, aki kamaszokkal foglalkozik, és beszéltünk ugye a klímaszorongásról, klímagyászról, tehát hogy önmagában egy ilyen jövőre vetített sötét kép, ami vagy úgy lesz, vagy kicsit lesz úgy, vagy később lesz úgy, vagy nem lesz úgy, tehát hogy szerteágazó információk vannak, de a legrosszabb verzió az nagyon rossz verzió, az mindent felülír. Ez ugye tipikus szorongáskeltő helyzet. Mindig ez a szorongáskeltő, amikor nem tudod, hogy mi lesz pontosan, csak hogy valami baj lehet. Nem tudjuk mikor, nem tudjuk, hogy ez nagyon szorongáskeltő, tehát hogy ez olyan, mintha itt azt mondanák, hogy itt valahonnan majd lehet, hogy így megdobnak minket valamivel, végig ilyen készenléti állapotban lennél. Azt mondanánk, hogy 10 perc múlva onnan egy piros labdát dobnak ide, akkor semmi szorongás hát nincs, hanem elkapjuk. Igen. De itt nincs ilyen kapaszkodó, és hát ugye ezt tudjuk, hogy az ő jövőképükre mekkora nyomása van, hogy a gyerekvállalási kedvtől kezdve egyáltalán a karrierépítés, a túlélésre vonatkozó hiedelmeik, de ugye ez egy óriási nyomás. Ha megnézzük a korábbi generációkat, ott meg nyilvánvalóan azért, ha megnézzük, én a 70-es években születtem, tehát hogy nyilván beleszülettem egy valamilyen rendszerbe, aztán az 90-es években megváltozott, aztán most már nagyon új időket élünk, nagyon mások a perspektívák, tehát ebben például meg kellett újhodni a kortársaimnak ahhoz, hogy tényleg ne rossz helyzetbe kerüljünk. Tehát, hogy nyilván, ha azt nézem, hogy itthon például nehéz az 50-es éveikben járó embereknek például munkát, karriert váltani, belevágni újba, nem veszik föl őket nagyon sokszor új helyre, vagy legalábbis nekem erről számolnak be, ez legalább akkora nehézség, és a jövőképpel kapcsolatos kilátástalanságérzés lehet. Szóval inkább azt mondom, hogy szerintem mindenhol találnánk előnyöket, lehetőségeket, meg nehézségeket is, csak másképp.
Egy kedves barátom mesélt nekem filmekről, mindenről, és a 90-es évek filmjei merültek föl, és akkor ő mondta, egy azért idősebb nálam, és ő mondta, hogy a 90-es években azért még a világ sokkal jobb volt, és sokkal kellemesebb volt, mint ma. És akkor nyilván én, mint 27 éves fiatal belegondoltam abba, hogy akkor azért, hogyha az sokkal jobb volt, akkor, mert én is látom a mai problémákat, és ahogy te is mondod, a szorongás az a generációmat, és egyébként engem is jól jellemez, hogyha akár a klímát nézzük, hogyha azt nézzük, hogy a társadalmunk, vagy akár tényleg az online térben milyen társadalmi és kommunikációs folyamatok vannak. Szerinted ebből van kiút egyébként?
Azt gondolom, hogy azért későbbi életszakaszban általában a gyerekkorunkat mindig egyfajta romantikával kezeljük, tehát hogy valószínűleg a mostani fiatalok is másképp gondolnak majd vissza arra az időszakra, amikor még nem kellett napi szinten teljesíteni valamit ahhoz, hogy mondjuk túléljenek, tehát nyilván ilyen szempontból nem mindenkinek szép a gyerekkora, de hogy azért lehet ebben egy ilyen is. Azért azzal kapcsolatban, hogy a 90-es években, vagy a 80-as években mire mondják, hogy jobb volt, nyilván sokkal egyszerűbb volt a berendezkedés, azért, mert nem volt ennyi alternatíva. Én a döntések témaköréből írtam is egy könyvet, amiben például erről beszélek, hogy olyan érdekes dolog, hogy ha egy menüből választhatsz, akkor ugye azt éled meg, hogy nincs választási lehetőséged, és ha pont ezt nem szereted, az bosszantó. Ha oda tesznek mondjuk háromfélét, általában találsz, és örülsz, hogy van választási lehetőség. Viszont, hogyha oda tesznek mondjuk 35-öt, akkor általában szorongani kezdesz, mert ez mindig azzal jár, hogy valami olyanról lemondasz, ami tetszene. Mert a 35-ből biztos, hogy több van, ami tetszene, több kombináció, és azzal, hogy valamit választasz, egyidejűleg nem választasz egy csomó jónak tűnőt, ez mindig egy veszteségélmény. És például, hogyha ezt a részét nézzük, teljesen hétköznapi dolog, az elérhető tárgyaknak a köre. Tehát, hogy akkor most nem fogok márkaneveket mondani, volt egy-két olyan farmer márka, hogy az ember arra hajtott. Vagy van neki, vagy nincs. Most, hogyha megnézzük, akkor nem hogy farmer márka, hanem egy márkából van 58 féle fazon, és ott vagy ebben a választási zűrzavarban, tehát hogy minden egyes döntésünkkel, választásunkkal ebben az ingeráradatban megéljük azt a veszteséget, hogy vajon jól döntök-e, jó szórakozó helyet választok-e aznap este, vagy a megfelelő darabra ülök be, vagy érdemes-e azt a filmet megnéznem, és hát nyissuk ki azért a párkapcsolat, párválasztás témakörét, tehát hogy milyen alternatívákról mondok le, hogyha vele vagyok, és nem ava. Mivel régebben nem volt online felület, ezért nyilván az ember a szomszédaiból, az iskolatársaiból, kollégái köréből, ismeretségi köréből indult ki, tehát egy szűkebb körből választhattunk, tehát nagyjából lehetett azt mondani, hogy az általam ismert emberek közül nekem Béla tetszik a legjobban, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy nem kellett azon gondolkodni, hogy de lehet, hogy van Béla kettő is valahol, mert hogy annyit ismertél, és ezek egyszerűsítették az életet. Azt, amit meg akartál szerezni, ahová el akartál jutni. Nyilván nyilvánvalóan régebben sokkal stabilabbak voltak a családszerkezetek és a munkahelyi kapcsolódások is. Tehát általában a házaspárok együtt maradtak, nagyon ritka volt a válás. Ez is egy egyszerűség és egy nyugalom. Nem mindig jó. Tehát azért azt hozzátenném, hogy ez néha pokol volt bizonyos párok számára, hogy akár egzisztenciális okokból nem tudtak szétválni, akár bántalmazó kapcsolatokból, vagy azért, mert mondjuk a társadalmi nyomás túl nagy volt, hogy hogy tekintettek anno egy elvált párra. Szóval ez nem volt kizárólag pozitív dolog, de leegyszerűsítette, tehát hogyha az van, abban benne maradok. Ha ott dolgozom, akkor ott lehet, hogy 40 évet dolgozom, most meg 2-3 év után már néha azon gondolkozik valaki, hogy jót tesz az önéletrajzának, ha túl sokat marad még. Mm. Szóval, hogy ez az állandó váltás, ugrás, és mondom, az alternatívák megjelenése, az, hogy alternatív lakóhelyek, tehát hogy nem maradnak együtt a családok, az alternatív párkapcsolatok, nagyon sok a válás, a szakítás nyilván többszöröse a réginek, és ezért ezek a mély kapcsolódások megszűntek, tehát ennyiben mindenképpen mozgékonyabb, változékonyabb a világ, és ez bizonytalanságot ébreszt a legtöbb emberben. Lehetőség is, ahogy mondom, 35-ből választhatok, de mindig egy lemondás is, és ott mozoghat állandóan, hogy de hát, ha van jobb, és a hát, ha van jobb, az az örök elégedetlen embernek a belső mondata, ami mint egy ilyen kis bogár ott köröz, és nem tudsz hátradőlni, megnyugodni, hogy jó ez a munkahely, de lehet, hogy ott még jobban járnék. Jó ez a kapcsolat, de lehet, hogy az még jobb lenne. Mm. És mindig keresel, és nincs ilyen megnyugvás. Tehát sokszor a romantika erre vonatkozik, szerintem egy kiszámíthatóbb, szűkebb mozgástérre.
Egy kicsit a fiatalokról. Nem fogunk egyébként ettől a témakörtől messzebb menni, mert szépen lassan kerülünk bele a spirálba, amiben majd valószínűleg megpróbáljuk a megoldást megtalálni. Azért nagyon sok fiataltól lehet, vagy hát én egyébként édesanyámon keresztül tudom azt, hogy azért rengeteg olyan gyerek van akár az általános iskolákban, gimnáziumokban, akik szorongással, pánikbetegséggel küzdenek, és én valahogy lehet, hogy rosszul gondolom, vagy csak nem tudtam róla, és az információim helytelenek, de én azt gondolom, hogy régen ez nem volt jellemző ilyen szinten már a gyermekek szintjére. Az a spirál, amiben most nem sokára így szépen a legmélyére csúszunk, mert hogy gyakorlatilag már bennem is felmerül a kérdés, hogy akkor mi lehet ebből kivezető út, az azért eléggé érinti a gyermekeket. Neked mi erre a szakmai válaszod? Mit lehet segíteni a gyermekeken, hogy ebből a bizonytalanságból, a családok bizonytalanságából, rengeteg tragédiából, amiben benne vannak, ebből kisegítsük őket?
Alapvetően én mindig úgy tekintek egy emberre, és nyilván adott esetben egy gyerekre is, csak ott egész más technikákkal kell dolgozni. Én mondjuk gyerekekkel nem foglalkozom a munkám során, hogy nem azt nézem, hogy mi történik veled, mi történt veled, mert nagyon sokan erre hajlamosak, hogy pusztán erre használják akár a pszichológusnál eltöltött időt is, de a barátokkal való találkozásokat is, hogy panaszkodnak például. Milyen a világ, milyenek az emberek, milyenek a munkahelyek, milyenek az életlehetőségek. Ugye ilyenkor a fókusz azon van, hogy mi vesz körbe, mi történik velem. Engem mindig az érdekel, hogy te mit csinálsz. Mit csinálsz, amit nem kellene, mi az, amit nem csinálsz, de kellene. Mik a saját lehetőségeid. A szorongásnak valójában az van a hátterében, hogy egy kontrollvesztés történt. Tehát nem te irányítod az eseményeket, és ez a szorongás kettő, nem tudod, hogy mi történik veled. Olyasmi, mint hogyha valaki vezet, biztosan megélte már, hogy nem szívesen ül az anyós ülésen. Én se ülök szívesen anyós ülésen, mert nincs ráhatásom, hogy vezet az illető. Lehet, hogy nem veszélyesen, hanem csak lassan, de akkor meg az idegesít, hogy nem gyorsak a reakciói, de az a lényeg, hogy nincs ráhatásom, hogy nem én kontrollálom, tehát egy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, hiszen az fog velem történni, ami az ő döntésének a következménye. Tulajdonképpen, ami az én felfogásomban nálam az ilyen típusú terápiáknak a lényege, hogy átülünk a kormányhoz. Hogy tudom azt megtenni, hogy én fogjam a kormányt. Ugye most nem kell ezt a pánikbetegségre szűkíteni, de nyilván a pánikbetegségnél is az van, hogy valaki attól fél, hogy így jön a pánikroham. Tehát szinte megszemélyesítve az így jön, így eláraszt, és akkor tehetetlen vagyok, és az végigfut rajtam, teljes kontrollvesztés, bármi történhet velem, és nem tudok mit csinálni. És ilyenkor tulajdonképpen a terápiás folyamatban a legtöbb szakember ezt célozza meg, hogy nézzük meg, hogy hogy tudod megfogni nem csak a testi tüneteknek a kezelését, mert tudjuk, hogy önmagában egy légzéstechnika mennyit számít, hogy hogyan működünk egy adott helyzetben, hogy hat vissza minden a szívritmustól kezdve a vérnyomásra, tehát ebben most nem is szeretnék belemenni, hanem hogy mekkora hatalom van abban is, hogy hogyan gondolkodunk egy helyzetről. Tehát a stresszkezelés kapcsán már említettem, tehát nyilvánvaló, hogyha túlértékeljük a veszélyt, hogyha túlértékeljük azt, hogy mekkora katasztrófa következhet egy helyzetből, akkor óriási veszélyt élünk meg, ami nyilván visszaad a testi tüneteinkre is, és azt érezhetjük, hogy ez kezelhetetlen. Itt jön be a realitás érzék, amit mondtam. Tehát aki erre hajlamos, de ez tényleg bármilyen hétköznapi helyzetet, megszólítani valakit, vagy egy meetingen beszámolni valamiről, vagy legyen nagyobb, hogy tényleg vizsgázni valamiből valahol, legyen az érettségi vizsga, vagy tényleg ilyen nagyobb tétű dolgok, de el kell jutni addig, hogy azzal szerzem vissza a kormányzást, ha ezt reálisan értékelem, akkor tudom a kormányt visszaszerezni, ha arra is fölkészülök, hogy például valami nem sikerül. Mert ugye a rettegés attól van, hogy mi van, ha ez így alakul, mi van, ha nem sikerül, mi van, ha kirúgnak, mi van, ha elutasítanak, mi van, ha elesek, miközben megyek be valahova, mi van, ha. És ugye erre szoktam mondani, hogy na mi van? Oké, hát akkor azt, és akkor mi van? Tegyük föl, hogy valaki mondjuk előadó, és fél ettől, hogy mondjuk elesik. Oké, mi van, ha elesel? Hát ez kezelhetetlen. De miért? Nézzük meg, hogy mi van. Mi történik pontosan, hogyha te elesel? Mit gondolsz te erről? Mit gondolsz attól, hogy veled mi fog történni? Hogy hat ez a karrieredre? Hogy hat ez arra a fellépésedre? Hogy hat az ott ülőknek a lelkére? Mekkora nyomot hagy bennük? Például ez utóbbi, ez tipikusan teljesen félrelőtt dolog. Tehát annyira meggyőződve tudjuk mondani, hogy ez mennyire égő, mert feltételezzük, hogy mindenki életében ez egy óriási jelentőségi dolog, hogy mi éppen mit csinálunk. Miközben hát azt mutatják az adatok, hogy azért ettől annyira nem borulnak ki mások, hogy mondjuk te éppen elestél, vagy nem, vagy bakisztál valamiben. Oké, ez neked ilyen fontos, de ha túlértékeled ennek a hatását, akkor például már nagyon komoly tüneteket élhetsz meg magaddal kapcsolatban.
Te magad is a csatornádon, vagy más műsorokban is rengeteg olyan dologról beszéltél, kezdve az önértékeléstől, a bukások értékelése, vagy akár a sikerek feldolgozásán keresztül, család, minden egyes témakörbe, ami igazából egy picit ezt a fókuszt, ami most a körülményeken volt, az most egy picit átmegy az ember egyének az életébe. Nagyon sok ilyen tartalmad van. Az, hogy az ember él meg ilyeneket, az egyszerűen elkerülhetetlen. És nyilván az ember, ahogy beszéltük a mókuskerékbe, így vagy úgy, vagy az online térbe belekerül, és nem tud mit csinálni. Hogyan lehet mégis egy értékteremtő, lelassultabb életbe átváltani, hogyha egy picit a gyakorlati területre evezünk?
Érdemes szerintem megvizsgálni az ego működését ebből a szempontból, hogy az ego az általában kívül keresi a táplálékot. Én tovább inném, hogy alapvetően az nagyon könnyen kapcsolódhat egy megfelelés kényszerhez, tehát hogy alapvetően, hogyha arra építjük az önbecsülésünket, az, hogy nyugodtak vagyunk, vagy jó az önértékelésünk, ha kellő visszajelzést kapunk, akkor nagyon nagy bajba kerülünk egy idő után. Lehet ideig, óráig ezt jól csinálni, valaki nagyon erősen igyekszik megtalálni a megfelelés lehetőségeit, tehát nem arról beszélget, ami érdekli, hanem arról, ami talán majd őket érdekli, nem olyan zenét ír, ami egyébként a szívéből jön, hanem mi az, ami slágergyanús, tehát amikor elkezd csúszni valaki olyan irányba, hogy akár a főnökének az igényét, bármi túl komolyan vesz, és elkezdi magát zárójelbe tenni, ez egy nagyon veszélyes dolog, emögött nagyon sokszor ugye az van, hogy nincs egy stabil, pozitív önbecsülés, hanem az van, hogy én az vagyok, akinek mondanak, én az vagyok, amilyennek értékelnek. Tehát egy állandó megfelelésben vagyok, hogy hát, ha akkor jó leszek. De ugye a kiszolgáltatottság abból fakad, hogyha én mindig ebből rakom össze azt a képet, hogy én ki vagyok és mennyit érek, akkor éppen attól függ az én hogyan létem, hogy kikkel találkozom, kikkel veszem körbe magam, és azért ez nagyon esetleges, meg ráadásul változhat attól függően, hogy az illető milyen hangulatban van éppen aznap. Szóval, hogy ilyenkor azért érdemes ezt megnézni, hogy még kapcsolatban van-e valaki annyira önmagával, hogy érzi, hogy mikor önazonos, mikor oldott, mikor tudja magát adni, például melyik emberi kapcsolatában, mert ezt érezni szoktuk, hogy vannak olyan emberi kapcsolataink, ahol nem merjük annyira adni magunkat, ott is általában van egy feltételezés, ha merném kimondani, merném megmutatni, mernék nemet mondani egy adott helyzetre, akkor mi lenne, hú, akkor biztos, hogy örökre megsértődne az illető, vagy soha többet nem hívna el újra, ugye ezek már általában ilyen torzítások, ez az örökké meg soha, szóval ezek nem a realitás talaján vannak, ismét említeném ezt. Szóval, hogy ilyenkor elindulunk abba az irányba, hogy a mérlegre téve nekem sokkal fontosabb, hogy ő jól érezze magát, ez a másik, ez mondom, bárki lehet, rokon, főnök, szomszéd, akárki. A lényeg, hogy ő jól érezze magát, én elkezdem magam zárójelbe tenni, és folyamatosan igyekszem. Ebben elfogy általában valaki, mert nem tud visszatöltődni. Tehát tulajdonképpen egy kiégéses állapothoz vezet. Ugye, mert ugye ebben nincs megnyugvás, nincs igazi sikerélmény. Igazi sikerélmény az akkor van, hogyha mersz önmagad lenni, és az is elfogadható. Nem kell, hogy zajos siker legyen, hanem hogy az rendben van. Ez egy igazi harmóniával teli állapot, amikor csak önmagam vagyok, és ez így rendben van. Például, amikor jó barátokkal vagy, és nem kell szelektálnod, hogy melyik sztorit mondhatom el, melyikkel nem fognak visszaélni, vagy megmerem mutatni valamilyen gyengeségemet, hibámat, mert nem fognak belém rúgni amiatt, vagy tényleg aztán fölhánytorgatni később. Tehát amikor azt érzed, hogy önazonos lehetsz, ilyen egy jó párkapcsolat nyilván, és még sorolhatnánk. Szóval, hogy alapvetően ezt kell keresni, és nyilván egy munkahelyen ez nem mindig megvalósítható, mert ott nem nincsenek terepen mindig, hogy önmagunkat adjuk, de azért az fontos, hogy olyan típusú, mondjuk például indulatokat ne kelljen elfolytanunk, amik már az egészségünk rovására mennek. Tehát például az nem önazonos dolog, hogyha nem tudom, egy három gyerekes édesapa, aki egyébként egy megbecsült ember a saját környezetében, nap mint nap egy multinál végighallgatja, hogy ő egy barom, ennél még cifrában megfogalmazva, mert olyan indulatokat és önvédelmi reakciókat kell, hogy lenyeljen, ami után valószínűleg beteg lesz néhány hónappal, évvel később. Most, hogy testileg, vagy mentálisan, vagy pszichésen ütközik ez ki az egyéni, de hogy ez a nem önazonosság, amikor túl fontos dolgokat kell elfolytani ahhoz, hogy maradhassak.
Ahhoz, hogy mindenre megtaláljuk a minden komponensre, amit eddig beszéltünk, a választ, ahhoz igazából önismeretre van szükség. Nyilván arra is, amit az előbb is kifejtettél, hogy önazonos legyen az ember, odafigyeljen arra, hogy tényleg a saját realitását tudja értékelni. De tulajdonképpen az önismeretet azt hogyan lehet kellőképpen megszerezni, mint egy ilyen skillt, hogyha így mondhatom.
A probléma még mélyebbről indul, mert rengeteg ember azt hiszi, hogy önazonos, amikor éppen jól viselkedik, azaz megfelel mások elvárásainak. Tehát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mikor vagyunk önazonosak, először önismeretet kell fejleszteni, hogy tudjuk, hogy mikor vagyunk önazonosak. Hiszen mondom, könnyen beleesettünk ebbe a csapdába, hogy hiszen mindenki elégedett velünk, ez egy önazonos állapot. De ez nem feltétlenül önazonos, csak jól teljesítesz, jól viselkedsz, az elvárásokat teljesíted, vagy hozod. Szóval, hogy az önismereti út, ugye ez most nagyon félre siklott, mert rengeteg önjelölt fejlesztő van, különböző képzéseken vesznek részt, ugye nyilván valódi szakemberek ezen kicsit kiborulnak, tehát van, múltkor beírták a szakmai csoportba, hogy van egy hétvégés hipnózis képzés, ami azért izgalmas, és oklevelet is adnak. Szóval, hogy tényleg nagyon gagyi réteg is bekerült ezzel kapcsolatban, és visszaélnek ezzel az igénnyel. De hát az önismereti folyamat azért tényleg nagyon sok év, valójában ugye ez egy általános megfogalmazás, hogy nincs vége. Ezt tapasztalatból tényleg állíthatom is, nem csak azért, mert hallottam, hanem az ember saját magán észreveszi, hiába jártál több száz órát, találkoztál számtalan olyan részeddel, ami nehezebben szerethető, és hát munkát tettél be.
Változunk.
Hogy tehát, mi is változunk, igen. Pontosan. Tehát, hogy az is változás, hogy 10-20 éve másképp dolgozott az ember, mások voltak a körülményei, a család alapítása, tudjuk, hogy a gyermekekkel kapcsolatos életciklusok, normatív krízisek bejönnek, az egyik azért, mert bejönnek, most már az, hogy kirepülnek, az mindig újra szervezi, újra rendezi az ember életét. Telik az életkor, vagy nő az életkor, ahhoz is hozzá kell szokni, hogy az ember már másképp néz ki, hogy más érzéseket vált ki, más a mozgástere, hogy át tud-e fordulni ez tényleg egy olyan irányba, ami ebben az életkorban megfelelő, és ez lehet, hogy nem lett volna ilyen 20 éves koromban. Tehát, hogy ez egy folyamatos változás, és tényleg ehhez kell egy alázat, azt gondolom, hogy az ember ezt belássa. Sajnos egy instant világban élünk, az emberek nagyon gyorsan akarnak például papírokat szerezni, ugye hétvége alatt, vagy pszichológusnak lenni 1 év alatt, vagy 3 év alatt, ami ugye 5 év után van az alappszichológus diploma, még 4 év, hogy valaki klinikus legyen, tehát, hogy ezek azért nem csak amiatt vannak, mert jó így megkülönböztetni különböző szakembereket, hanem azért, mert ez például alázatra nevel, hogy más emberek lelkéhez ne nyúj hozzá, ha nem tettél bele elég időt, energiát, nem gondolod ezt elég komolyan. Mert hát nyilván nem tanulsz meg egy csomó olyan dolgot, ami fontos. Szóval, hogy elvesztettem a gondolatomat, hogy azt akartam ezzel.
Hát mindenképpen az önismeret megszerzése lenne a cél.
Tehát, hogy ez egy végtelenül fontos dolog, hogy azt meglássuk, hogy elindulunk egy úton. Ez nem elég, hogy könyveket olvasunk, vagy előadásokra járunk, meghallgatunk ilyen podcastokat. Ezek arra jók, hogy fölkeltsék a kíváncsiságunkat. Fú, ezzel lehet, hogy kéne foglalkozni. Az önismereti út azért nagyon rögös. Ez tényleg nem mindig azzal jár, hogy ma is megtanultam valamit, végülis azért az is jó bennem, és így erősödök folyamatosan. Ez néha hihetetlen hullámvölgyekkel jár, olyan fajta szembesülésekkel, hogy nem is biztos, hogy az annyira klassz bennem, vagy mikor találkozom a rossz fejrészemmel, tényleg olyanokkal, árnyalatokkal, saját magamat illetően, amiről tudom, hogy az nem egy könnyű. És ráadásul szembesülni kell azzal, hogy nem mindenen fogok tudni változtatni. Hiába igyekszem, valamin nem fogok tudni. Annyira mélyről, annyira zsigerből jön. Ettől még igyekezhetek persze egész életembe, de bizonyos dolgokkal meg kell békélnem. És ezt mondom, hogy valójában, ha valaki ezt így elkapja, hogy ez tényleg erről szól, akkor nyitottá válik arra, hogy egész életében fejlődjön. Ez nem kell 20-30 vagy 50 évig pszichoterápiába járni. Tehát ezt azért tudni kell, hogy ez nem erről szól. Nagyszerű dolog, ha valaki elkezd, én a csoportos, tehát például egy pszichodráma csoportot nagyszerű kezdetnek tartok, mert ott megfogalmazódnak azért különböző fókuszpontok, ott az ember kinyílhat erre a fajta gondolkodásra, utána már elköteleződhet egyéniben egy szakemberre, és aztán utána nem feltétlen fog oda járni, hanem elkezd már másképp működni az agya, másképp rálátni helyzetekre, sokan visszatérnek időlegesen szakemberhez, vagy csoportokba eljárnak, és akkor az megint lendít rajtuk, de egy belső munka akkor már elindul. Tulajdonképpen az önreflexióval foglalhatnám össze, hogyha van egy ilyen alappszichológiai tapasztalás már, akkor kialakul az a fajta gondolkodásmódot, hogy hogy figyeld meg magad például bizonyos helyzetekben, hogy vedd észre, hogy valahogyan működsz visszatérően, valahogyan működsz bizonyos emberekkel, bizonyos kihívások során, és azáltal már rengeteget lehet fejlődni.
És akkor térjünk vissza az előző témára, amit felhoztál, a stresszt, ami érheti az embert a munkahelyén, hogyha sportol, akkor a pályán, az edző részéről, a családból, rengeteg oldalról érhet minket a stressz, akár a környezetünkből is. Hogyan tudjuk ezt kezelni a mindennapokban? Hogyan tudjuk ezt a felgyorsult, már a felgyorsult világhoz azért valamennyire alkalmazkodó lelki világunkat egy kicsit lelassítani, és a stressz tűrő képességét is növelni? illetve megoldani tényleg olyan dolgokat, amik folyamatosan zavarják az embert, és valóságosan egyébként kizökkentik abból. Talán a siker megélésének és a siker kovács csolásának a medréből.
Valójában azért a stresszt így túl általánosan használjuk. Azért itt nagyon fontos tudni, hogy nincs ilyen, hogy stressz van, vagy nincs. Stresszorok vannak, tehát olyan ingerek érnek minket, amik valamilyen alkalmazkodásra késztetnek. De ebből nagyon sok van, és mindannyian csak töredékét veszük észre, amire ki vagyunk élesedve. Te egész mást vennél észre egy komplex helyzetben, mint én. Lehet, hogy téged azt stresszelne, hogy nem tudom, kik vannak ott, engem meg azt stresszelne, hogy a zaj, vagy nem tudom, a berendezése a színpadnak. Most mindegy, hogy milyen példát hozunk. Az a lényeg, hogy ebből a milliónyi ingerből mindig azt és úgy vesszük észre, ahogyan gondolkozunk arról a helyzetről, amire kiélesedünk. Tulajdonképpen akkor alakul ki bennünk stresszreakció, hogyha valamelyik stresszort valóban veszélyesnek, nehéznek, kihívásként ítéljük meg. Mert akkor adunk rá egy reakciót, hogy meg kell vele küzdeni. És azért nem lehet úgy fogalmazni, hogy az ember, amire reagál, mert te igen, én meg nem. Én igen, te nem. Tehát az a helyzet, hogy az a dolog, amire valaki egy intenzív stresszreakciót ad, arra a másik fütyörészve elsétál. Tehát például, ha most megnézzük, az előadás az egy nagyszerű példa, ha már előadó vagyok főként. Az egyik leghalálosabb félelem egyike, ugye idegenek vagy közönség előtt beszélni. Tehát a legtöbb ember számára ez egy nagyon nehezen tolerálható kihívás, iszonyatosan elős stresszreakciót adnak rá. Nekem, ha most megkérdezed, valószínűleg könnyebb egy előadást megtartani, mint most nagyon sok mindent mondhatnék, mit csinál, mint mondjuk lefutni egy pár kilométert, mert sajnos bevallom, ha már sport témájú helyen vagyunk, hogy most ezzel nem állok jól, pedig régebben jól álltam, de mivel most épp abban nincsen rutinom, ezért például, hogyha ott lenne X ember, 5, és meg akarna nézni, hogy én hogyan kocogok, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy nem mentek el addig büfébe, vagy valamilyen, mert nagyon befeszítene az, hogy semmit nem tudnék hozni, sem tempóban, sem mozgás kultúrában, semmiben. De azt mondják, hogy figyelj, most tartsam el még egy előadást. Jó. Azért, mert másban van rutinod, mert más veszel már észre belőle, de leginkább azért, mert már nem ítélem meg veszélyesnek ezt a helyzetet. Ez már nem stresszor. Nyilván ebben sok év tapasztalás van, de ezt mindenki megélheti a saját területén. Ez mindegy, hogy a főzésben tudod, hogy miket csinálsz nagyszerűen, és akkor az nem egy kihívás. Jaj, csinálsz nekünk megint egy olyan, hát nem tudom.
Első mindenből van.
De első mindenből van, de amikor sokatszor, persze csinálok nektek, de ez nem egy stresszor. De kérdezz meg egy olyan embert, aki soha nem főzött komolyabbat, mint mondjuk bundás kenyeret, az ilyen stresszben lesz reggeltől, hogy jönnek az anyósék, és akkor neki oda kéne rítjentenie valamit, mert nem tudja még, hogy fogja azt elvégezni. Ezt csak arra akarom mondani, hogy ebben a helyzetben is abból lesz stresszreakció, hogyha ezt a stresszort én veszélyesként ítélem meg. Ha én soha nem készítettem őszgerincet, de az anyós jön, és ő meg nagyon profi, és most itt rittyenteni kéne valamit, azt megítélhetem úgy is, hogy nagyon, nagyon idegessé velek feszülté, valószínűleg nem is fog olyan túl jól sikerülni, mert ugye nem tudok a lényegre koncentrálni, mert a veszélyre koncentrálok, az viszi el a figyelmemet és az energiámat, de fölfoghatom úgy is, hogy hát, szegénynek azért lehet, hogy kiteszek egy, nem tudom, pár pogácsát, mert ebből nem biztos, hogy fog enni, és így végig rögöm az egészet, és eleve mondom neki, hogy remélem szeretjük egymást ennyire, hogy ezt kimerem tenni eléd, és akkor meg nem élem meg ezt olyan nagy stresszorként. Miért? Mert ebben az esetben szembe tudok azzal nézni, hogy nem biztos, hogy jól fog sikerülni. Tehát ezt csak erre mondom, hogy nem így van, hogy sok a stressz, akkor lesz sok, ha sokat veszek észre, és azért veszek észre sokat, mert sokat ítélek meg veszélyesnek. De tényleg kipróbálhatnánk, hogy egy komplex helyzetbe bemegyünk tizen, értékeljük, hogy mennyi stresszor volt benne, tehát mennyi volt olyan, ami nagyon eltérő eredményeket fogunk kapni. Attól függően, hogy a figyelmünk, a magunkkal kapcsolatos tapasztalataink, az önismeretünk, ez egy nagyon fontos része egyébként ennek a belső munkának, az önelfogadásnak, hogy hogy vagyok azzal, amikor nem teljesítek jól, hogy vagyok azzal, amikor nem vagyok tökéletes. Így nagyon sok stresszor például kiesik, és nem fog bennem stresszreakciót kelteni, mert békében vagyok azzal, hogy abban nem leszek jó.
Rengeteg olyan portré adást készítettünk, amiben sikeres sportolókkal, sikeres emberekkel beszélgettünk, és nyilván megkérdeztük tőlük, hogy tulajdonképpen az ő jelenlegi helyzetüknek, ami már vagy egy inaktív, visszavonult állapot a sok siker és egy sikeres pályafutás után, vagy pedig akár még benne vannak, de egy biztos, hogy mindegyik embernek kiemelendő az, hogy az önismeret az hihetetlen mértékű. Nyilván mögöttük áll egy stáb, de nyilván azért is csináljuk ezeket a portrébeszélgetéseket, hogy hősöket állítsunk az embereknek, és megmutassuk azt, hogy tulajdonképpen ők miért lettek sikeresek. Én magam is úgy működök, hogyha készítek egy interjút, akkor elsőként megfog az embernek a mondani valója, és rengeteg kérdés felmerül bennem, hogy tulajdonképpen mi ő a színfalak mögött, és miért az, akit én látok. Rengetegen néznek minket úgy, hogy ilyen embereket keresnek a palettánkon, hiszen elhozzuk számukra. Tulajdonképpen hogyan lehetne a civil életbe mindezt a sikerességet, és mindazt a körképet, amit eddig megbeszéltünk, sikeresen átvinni. Nagyon sokan küzdenek azzal, akár itt kitérve arra is, amit te is behoztál a mozgás kapcsán, hogy egyszerűen nincsen idejük rá, nincsen akaraterejük, és nagyon sok mindenben ugye a mozgás pszichésen is segítene bennünket. Vagy nyilván ott van az idő nélküliség, amit szintén említettél, hogy egyszerűen nagyon sokszor az a kifogás, hogy de nincsen időm rá, nincsen időm olvasni, elmenni, futni, vagy sétálni egyet, vagy megint csak visszakanyarodunk az akaraterőre. Mi lehet a gyakorlati megoldás mindenre, hogy egy kicsit az inspirációnkat a saját életünkbe át tudjuk emelni, és meg tudjuk valósítani a pszichés egészséget?
Két dolgot említenék, az egyik az, hogy nagyon egyszerűen fog hangzani, de egyszerűen az a megoldás legtöbbször, hogy el kell kezdeni. Ezt nagyon sok helyzetben így tapasztalom. Tehát nyilván az, hogy nincs időnk, ez egy nagyon fals, ezt tudjuk, hogy én mindig ezt szoktam mondani. Két példát, hogy nincs időnk, az egyik a képernyőidőt kell megnézni, pont annyi, és a másik pedig az, hogy amikor azt látom, hogy egy soha idővel nem rendelkező kliens szerelmes lesz. Olyan érdekes időablakok nyílnak az életében, tehát valahogy a szerelemre úgy, sok órát tud rászenni, csetelés, a találkákra, nem tudom, szóval ezek az időablakok ott vannak, tehát ez egy rossz kifogás, nyilvánvaló, hogy meg lehetne oldani. Nyilvánvalóan a belső erő az egy más kérdés, mihez köti az embert sikerélmény, egyebek. Sport az tipikusan ilyen, tehát, hogy én is elkezdem, most inkább a futásra mondtam, mert azt régebben rendszeresen üztem, és abba hagytam, de nincs más esélyed. Tehát ugye mikor kapsz rá a sportra, hogyha elkezded? Senki nem kap rá a kanapén a sportra. Tehát ilyen nincsen, hogy majd, ha így lesz energiám, tehát senkit nem vet ki a kanapé, hogy így mennyivel jobb lenne most egy sori helyett így edzeni, vagy futni egyet, ilyen nincs. Elkezded, és rákapsz. Tehát, hogy a csinálás általában az, ami a leggyorsabban a tehetetlenségérzést megszünteti. Én ezt általában mondjuk nem sporttal kapcsolatban szoktam tárgyalni, hanem amikor valaki azt érzi, hogy úgy elhatalmasodtak a feladatai, tehát munkahelyi, otthoni, családdal kapcsolatos egyéb teendői, azért általában azt mondjuk, hogy írj egy listát, mondjuk a 8 legfontosabb dologról, és nézd meg, hogy mi az a kettő, ami ilyen brutál, tehát az nyomaszt a legjobban. És érdemes azzal elkezdeni. Tehát sokan így elkezdik, hogy jó a könnyűeket, de közben végig nyomasztja őket az a kettő. El kell kezdeni. Tehát ha azt mondod, hogy 1000 oldal nem tudom, mit kell átnézned, akkor is akkor fog csak csökkenni a szorongásod, ha itt most így elkezded. Ez ugyanolyan, mint a sportnál. Tehát, hogy ott is tényleg ez van, és nekem is volt ilyen időszakom, hogy a legnagyobb baj az a mindent vagy semmit gondolkodás, hogy vagy megcsinálom, vagy nincs értelme belevágni, de van értelme belevágni. 1000 oldalból 3-at megnézek, már 3-mal kevesebb van. Ha 10 percet először csak tornázok vagy nyújtok, már elkezdtem valamit, ami holnap 15 lesz, aztán meg esetleg 20, de belekerül a rutinomba, ugye azért a rutin, a gyakorlás, az nem tudom, hogy a többi sikeres ember mit mondott, de nekem a sikeres emberek élettörténetében nagyon beletartozik. A kitartás, a gyakorlás, a csinálás. A másik, az biztos vagyok benne, hogy nagyon sok szó esett már róla itt ebben a stúdióban, ez a growth mindset. Tehát, hogy ugye ez a növekedési gondolkodás, tehát, hogy való igaz, hogy ha téged egy-egy kudarc, ugye az előbb már beszéltem róla, hogy hogy értékeljük, ha valamiben nem vagyunk jó. Ha egy-egy kudarc, az teljesen lever a lábadról, tehát azt gondolod, hogy itt semmi esélye, minek erőltetni, még egy ilyen kudarcot nem akarok elviselni, valószínűleg nem tudod sokra vinni, mert nem nagyon tudunk olyan életterületet találni, ahol állandóan brillírozol. Nem tudsz sem a munkádban, a sportban, a párkapcsolatodban, a szülői szerepedben, nem tudsz mindig mindenhol brillírozni, szembe kell nézni azzal, hogy néha nem csináljuk jól. Ha nem tud valaki addig eljutni, hogy az ilyen mélypontokban azt kell megtanulni, hogy mit kell másképp csinálnom. Ez az egyetlen kérdés van. Min változtassak? Mit ne csináljak? Mit csináljak? Különben nem tudsz előrelépni. Tehát lehet fetrengeni a kudarc élményében, a nem kellettemben, nem tudom mi, de ezt tudjuk, hogy csak lehúz. Nyilván ennek azért néha elég mély gyerekkori okai vannak, hogy valaki miért bénul le teljesen ettől, tehát nyilván ebben nagyon nagy törések vagy megaláztatások érték, akkor nincs eszköztára, tehát ezt most nem mint jellemhiba érdemes kezelni, ha valaki nem tud kijönni, de ebben kell őt segíteni. Hogy azt nézzük meg, hogy mit tudsz tenni, ezért mondom, mindig erről beszélünk. Történik velem valami az anyóson, vagy pedig képes vagyok átülni a kormány mögé, és megnézni, hogy én mit tehetek. Ugye a Vaclaviknak a Változás című könyvében ez egy olyan jó mondat, hogy mindig az a fő kérdés, hogy mit teszel azért, hogy éppen most itt tartasz, ahol. Utálják az emberek, mert ez ilyen felelősségvállalós mondat. De hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy mit teszek azért, hogy valami helyzetet például fönntartsak? Mit teszek azért, hogy valami ne induljon el? Hogyan gátolom a saját folyamataimat? Vagy akár kifejezetten mi az, ami blokkol engem, például a gondolkodásmódomban. Lehet, hogy ez abban rejlik, például ebben, hogy katasztrofizálok, és minden túl veszélyesnek ítélek meg, ezért egyetlen ajtón soha nem kopogok. Mert félek attól, hogy mi van, hogyha nemet mondanak. Ha azt mellé tenném, hogyha nem kopogsz be, akkor a végeredmény az lehet-e jobb annál, mint hogy nemet mondanak, azért rá kell jönnöd, hogy úgy biztosan az lesz az eredmény. Másik esetben van egy olyan opció is, hogy igent mondanak. De erre nem adsz esélyt. Szóval, hogy így értem, hogy nyilván, ha valakinek ebben komolyabb belekadása van, akkor érdemes szakemberhez menni, mert akkor az egy hosszabb segítséget igényel.
Visszakanyarodunk az adásunk elejére, és akkor most nyilván az lenne a kérdés, hogy sokat beszéltünk az útról, ami a célig vezet, és az elején persze kérdeztelek a pszichés egészségről, mint úgy általában, de akkor beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen mi az, amit sikeres életnek hívunk, vagy boldogságnak, amiben tegyük fel, hogy egy olyan ideális állapot jön létre, hogy szépen az építő kockákat, amiket most taglaltunk, szépen a helyére sikerült tenni. Mit nevezhetünk annak, hogy az ember megelégedett, és azt mondja, hogy én egy sikeres ember vagyok?
Én csak arról tudok beszélni, amit én gondolok a sikeres életről, tehát ez nem egy szakmai megállapítás. Számomra a sikeres élet lényege az önazonosság, amiről már beszéltünk. Nagyon kevés ilyen embert látok, de abban önazonosnak lenni, hogy a döntéseimben az befolyásoljon, ami belülről fakad. Persze a belülről fakadó dolgokban lehet, hogy nagyon nagy jelentősége van másoknak is. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tudom, szülőként például az ember nem hoz olyan döntéseket, amiben nem veszi figyelembe a gyerekeit, mert már az sem lenne önazonos, hiszen akkor hova tenném a szülői részemet. Tehát az önazonosság szerintem a kulcsa. Na, valaki ugye el tud jutni, erről nagyon sokan beszéltek már sok helyen, hogy olyan munkád van például, amit szeret. Ez végtelenül fontos, meghatározója például a jó életminőségnek, hiszen tényleg nagyon sok időt töltünk a munkánkkal, és abban akkor tudjuk magunkat jól megélni, ha magunkat képviseljük, ha nem egy olyan célt szolgálunk ki, vagy olyan valakinek dolgozunk, vagy olyan tevékenységet végzünk, aminek valójában nem is látjuk az értelmét, vagy főleg, ha nem is értünk vele egyet. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de hát nyilván magánéletben tudok-e önazonos lenni a párkapcsolatomban, amiről beszéltem. Nagyon sokan nem azonosak a párkapcsolatokban, mert megfeleléskényszerük van, vagy bántva érzik magukat, de nem tudnak kiállni magukért. Ez sem tud önazonos lenni, hiszen ők napi bűntudattal néznek szembe, hogy miért nem állok ki magamért például egy adott helyzetben, miért maradok benne. Lehet, hogy nincs meg az eszköztár, hogy valaki megvédje magát, tehát ott is nagyon sokszor szakember szükséges. Önazonosság a szülőséggel kapcsolatban, amiben most nagyon jó változások vannak már, amióta bekerült a szakmai nyelvbe az elég jó anya fogalma, ami nagyszerűen felszabadította a tökéletes anyaságra vagy apaságra törekvő szülőket, de hát, hogy elég jónak lenni. Tehát, hogy kell ezeket reálisan értelmezni, és nagyon jó szakemberek adtak ki könyveket ezzel kapcsolatban, hogy ha magunkat állandóan szapuljuk, meg stresszeljük, abból a gyerek túl sok jót nem fog elvinni, mert egy állandóan feszes szülő az nem biztos, hogy a legjobbat tudja adni, hiába szabályos minden, de azért néha pont az oldottság kell hozzá. Tehát tudunk-e önazonosak lenni abban is, és nem arra figyelni, hogy a legmodernebb elvek szerint a gyereknek milyen külön órákon mit kéne megtanulni, hanem tényleg éppen homokvárat építünk pont 2 órával tovább, mint kellene, mert már az alatt mást kellene csinálni, vagy éppen fürödni kellett volna. Tehát, hogy azt a fajta lazasságot, önazonosságot, oldottságot megéljük. Szerintem ez a magja ennek a kérdésnek.
Így végezetül azon gondolkodtam, hogy nyilván a körkép az megvan, és talán ki lehet szűrni mindebből azt, hogy tulajdonképpen mit kell ahhoz tenni, hogy az ember egy kicsit lelassuljon, hogy az ember egy kicsit kiegyensúlyozottabban, reálisan lássa önmagát, és önismeretre jusson. De tulajdonképpen mi lenne az az üzenet, amit ilyen úgymond maszlagszerűen átadnál az embereknek, hogyha azt tudjuk, hogy mindezzel a környezettel szembesülnek az emberek, hogy tudjuk azt, hogy nem egy egyént szólítunk meg, akinek van egy X problémája, hanem egy tömeg, akik között lehet fiatal, lehet idős, stb. Mi az, amit szerinted a legjobb kiinduló pontként, mint egy ilyen szikra, amiben tudja lobbantani mindezt a folyamatot, mindezt megfogalmaznád?
Azt nem tudom, hogy maszlagszerű lesz, de az biztos, hogy egy teljesen általános alapelvként, és ezt nem csak én gondolom így, tehát azért a legtöbb kollégám valószínűleg erről is szokott beszélni, és ezt kicsit tudják az emberek szintén, hogy magaddal hogy vagy. Tehát valójában azért a harmóniád alapja, az emberi kapcsolataid alapja, a reakcióidnak, gondolkodásmódodnak az alapját azt képezi, magaddal milyen viszonyban vagy. Nagyon sok ember van rossz viszonyban magával. Egyszer részt vettem egy kutatásban, ahol a résztvevőknek rögzíteniük kellett az összes belső monológot. Tehát, hogy mondjuk összetűzésbe kerültek a főnökükkel, és képtelenek voltak visszavágni, vagy mondani valamit, és ott dadogtak, és kijöttek, hogy lehetek ilyen idióta, hogy nem jutott eszembe ez és ez. Tehát ilyeneket kellett fölírni, ahol magukat minősítik, maguk reggel belenéznek a tükörbe. Jézus Mária! Tehát ezeket gyűjtöttük össze. Szóval nem kell ahhoz ellenség, hogy ezek a mondatok elhangozzanak. Bőven elég egy átlag ember, aki így gondolkozik saját magáról. Tehát olyan becsmérlő, bántó szavak, gondolatok voltak leírva egy-egy ilyen összesítésben, amik nagyon meggyengítik a szemét. Tehát ezért is szoktuk mondani, hogy minden belőled indul ki, és először magaddal kell jó kapcsolatba kerülnöd. Akkor tudsz igazán jó párkapcsolatban lenni, akkor tudsz igazán szülőként is jól lenni, akkor tudsz a kollégáiddal, a barátaiddal önfeledten együtt lenni, ha magaddal jobban vagy. És ezért szerintem ez egy végtelenül fontos dolog, hogy ezek a belső párbeszédek minimum jussanak el egy kellemes szintig. Ugye szoktam mondani ezt, ez a leggyakoribb, ahogy bánik valaki saját magával, szidja magát, nem áll ki magáért, méltatlan helyzetekben részt vesz. Hogy tessék mondani, ha a gyereke ennyi idős lesz, és azt mondja, hogy anyu vagy apu, ez a helyzet van, mit mondana neki? Hát azt, hogy azonnal gyere el onnan. Igen. És magának miért nem mondja ezt? Például. Vagy szídná magát a gyerek, és azt mondaná, hogy igen, ilyen undorító vagyok, és ezért nem kelek nyilván senkinek. Mit mondaná neki? Fú, hát nagyon rosszul érezné magam, biztos, hogy megnyugtatnám. Akkor magára miért mondta 5 perccel ezelőtt azt, hogy ilyen undorító teste, akinek kellenék, mondjuk. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a mindenkire érvényes dolog az ez, hogy hogy vagyok így. Hogy van-e egy szeretett kapcsolatom magammal, most mindegy, hogy a belső gyermek úton indul el, tehát mindegy, hogy addig jutunk el, hogy a gyerekkori önmagunkat is tudjuk látni, avval kapcsolatban empátiát érzünk, magunkat megnyugtatjuk, vagy egy aktuális élethelyzetben, ahogy magunkra tekintünk, ugye milyen az önértékesünk, milyen az önreflexiónk. Nem az a baj, hogy észreveszünk valamit, amiben nem vagyunk okék, hanem hogy mit teszünk mellé. Ez most nem volt jó, hogy ezt mondhatnám másképp. Legközelebb azért inkább úgy reagálok majd, vagy gyakorlok. De nem kell azt mondani, hogy hogy lehetek ilyen barom, hogy lehetek ilyen idióta. Tehát ezt mondom, hogy ezt a rossz viszonyt önmagunkkal, ha elindítanánk egy szeretett kapcsolat irányába, amit mondom, nagyon jól meg tudunk ragadni, hogyha ezt hallgatnánk valaki mástól, gyerekünktől, vagy ha valaki még fiatalabb, és ezt nem tudja elképzelni, akkor azt, hogy a testvére mondaná ezt magáról, vagy a legjobb barátja, akkor mit mondana neki? És általában ezek a sokkal békésebb, kedvesebb és méltóbb mondatok ilyenkor könnyen jönnek. Mire ne elkezdenéd ezeket mondani magad felé?
Érdekes, mert csak így a végére, érdekes, mert pont az elmúlt 1-2 hónapban mondta egy vendégünk, Tőrös Balázs Baska, hogy ő éppen hálanaplót kezdett el vezetni, és mindezek beszélgetések után elkezdtem én is, és azóta ajánlom ismerőseimnek is, mert azt vettem észre, hogyha a hála megvan bennem, akkor igazából van egy önreflexió folyamatosan a napom végén, mert minden nap kell írni, most ez nyilván módszere és embere válogatja, hogy kinek mi áll kézre, nekem tök jó, hogy van egy alkalmazás, amiben ki tudom választani a kis érzéseket, és utána le tudom írni, hogy tulajdonképpen miért is vagyok hálás. És mindezek tükrében sokkal jobban tudom értékelni az adott napi teljesítményemet, sokkal jobban tudom értékelni a gondolataimat, amik éppen átfordultak bennem. Tehát szerintem egyébként igazából ezzel lehet így.
Hát mert arra figyelsz, ami van, és nem arra, ami nincs.
Igen.
És tulajdonképpen igen, én ezt mondtam önmagunkkal kapcsolatban is, mert nagyjából ez a lényege. Tehát végülis egy önmagunkkal kapcsolatos hálanapról, ahol beszélek, ami tényleg úgy indul reggel, nem úgy, hogy van-e karika a szemem alatt, hanem hogy megsimogatom a végtagjaimat, hogy jól működnek, hogy segítenek. A szívem már nem tudom hány évtizede dobog, és a többi, hogy mennyi mindenért hálásak lehet.
Szerintem ez egy tökéletes végszó volt, és szerintem egyébként mindaz, amit átbeszéltünk, én legalábbis nekem ez volt a célom, hogy egy olyasmit tudjunk kihozni, ami minden generációnak jó lehet és használható, hogyha beleülteti a mindennapjába, akkor igenis a sikeres és boldogabb élet felé tud hajlani. Legyen szó tényleg futballistáról, az irodában dolgozó emberről, vagy akár nyugdíjasról. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Bízom benne, köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Nektek pedig köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Kövessetek minket a jövőben is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.